Sziasztok! Ez itt a Popkulcs Csajok stb. 66. adása, én Leptünde vagyok.
Én pedig Kudácskó Biki. Sziasztok!
A mai alkalommal pedig úgy döntöttünk, hogy magunkról fogunk beszélni, mármint arról, hogy így végignéztük, és kiderült, hogy így ugye fél évnél járunk, ahhoz képest, ahogy elindítottuk a harmadik évünket, és kihirdettük februárban a Popkult Challenge 2016-os kihívást, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy elérkezett az időpont arra, hogy végigvegyük, hogy állunk a saját kihívásunkkal, illetve mivel nem volt jobb ötletünk. Na jó, de ez ilyen kulisszatitok, ilyen töltelékadás, az is kell néha. Szóval, tehát a 66. adásunkban végigvesszük, hogy az általunk kiírt Popkult Challenge feladatoknál, hogy állunk, mi az, amit úgymond elvégeztünk, mi az, ami még vissza van, megbeszéljük, hogy melyik szempontra ki mit választott és végzett el, illetve mi az, amit még tervez a jövőre nézve. Valamint bebizonyítjuk, hogy igazából még senki sincs elkésve, tehát még mindig lehet jelentkezni erre a kihívásra és megcsinálni. Úgyhogy majd újra belinkeljük természetesen az eredeti adást a benne lévő ajánlatokkal, meg a Popkult Challenge feladatlappal, mert az is van. Úgyhogy igazából, így ahogy én végignéztem, és aztán itt mondtam is a Brigitte-nek, hogy én roppant elégedett vagyok magammal, mert a nagy részét már teljesítettem ennek a kihívásnak.
Én is pont ugyanúgy állok, úgyhogy ez az adás ennyi is volt. 2 hét múlva találkozunk, sziasztok!
De nem azért el is kell mondanunk, hogy mi az, amit már megcsináltunk, és mi az, amit nem. Na, jó? Úgyhogy akkor vegyük azért végig, hogy milyen feladataink voltak, és ebből mi az, amit elvégeztünk. Akár te, akár én.
A legelső, ami nekem most nagyon izgatja a fantáziámat, a BBC minisorozata. Ehhez néztél már valamit?
Nem. Ehhez viszont nagyon sok minden terve van véve, de még nem jutottam el addig, hogy megnézem. Tehát ugye egyrészt ott van az Éjszakai Portás és az Agatha Christie, illetve ugye a Hollow Crown-nak a legújabb része, a harmadik Richard, meg előtte, meg utána, ami van. Ez, nekem még ez vissza van a BBC sorozat.
Na, és te? Én ezt teljesítettem nemrég, mert júniusban letudtam az évi szokásos Agatha Christie-kon adagomat, és ott mindenki a legutóbbi 10 kicsi katona feldolgozásról beszélt, mert ugye nálunk is már ezen a címen mutatták be. Főleg mivel ugye az előző címet már annyira nem piszik, ez Angliában tavaly évvégén jött ki valamikor, talán karácsony környékén, hogyha jól emlékszem, egy 3 részes sorozatban, és időközben nálunk is bemutatták valamikor. És ugye, ha valaki ismeri a történetet, akkor tudja, hogy ez nem egy szokásos Agatha Christie, nincs benne se Poirot, se Miss Marple, se hagyományos nyomozás. Sőt, voltak éppen nem is olyan sok minden történik. Ez talán nem hangzik túl csábítóan azok számára, akik még nem látták, vagy nem olvasták a regényt, de szerintem ez így a világ valaha volt legizgalmasabb nem történése. Ugye ez a sorozat, amit nemrég készítettek, valahogy nem is tudom, én mikor belegondoltam, mielőtt elkezdtem nézni, hogy ez valamiért nem működhetne filmen, hiszen anélkül, hogy komolyabban elszpoilerezném, azt talán elmondható, hogy ténylegesen nem sok minden történik. Tehát ott van ez a 10 ember, utána meg 10-nél kevesebb ember a szigeten, és félnek, és úgy különösebb erőfeszítést nem tesznek arra, hogy próbáljanak megmenekülni. Szóval ennek szerintem önmagában nincsen olyan nagy izgalmi értéke, de persze mégiscsak van az eredeti regényben is, és ebben a feldolgozásban is. És úgy tűnt, hogy nem csak én gondoltam erről azt, hogy ez a macska pizsamája, mert alapvetően nagyon pozitív kritikákat kapott, illetve úgy általánosságban mindenki lelkesedett érte. Lehet, hogy részben azért is, mert nagyon régen volt már, hogy ezt utoljára feldolgozták, és ez most mindenkinek az újdonság erejével hatott, vagy nem is tudom, de tényleg szerintem nagyon-nagyon jól sikerült sorozat. És ugyan kapott némi kritikát, nem is értem, hogy miért, olyan szempontból, hogy olyan dolgok történnek benne, amelyek egy Agatha Christie regényben, vagy egy Agatha Christie történettől idegenek, mint például a szex meg a drogok. Egyébként semmi explicit nincsen benne, azon kívül, hogy így tudjuk, hogy ezek valahol ott vannak. És ez a kritika szerintem nagyon vicces, mert hogyha valaki 2-nél több Agatha Christie-t olvasott, akkor tudja, hogy ezek mindig ott vannak. Tehát így egy rengeteg karakter drogozik, meg vannak mindenféle afférjaik, szóval ez itt tök vicces, hogy ezért kritizálják a sorozatot. Na mindegy, szóval, hogyha valaki már ismeri, vagy olvasta regényben, akkor azért szerintem nagyon érdemes ezt megnézni. Ha pedig nem, akkor szintén ez egy ilyen beavató műnek nagyon jó. Már csak azért is, mert tényleg nem a szokásos klasszikus krimi, ahol jön valamilyen kis excentrikus nyomozó, és kikérdez mindenkit, meg meghallgatja a pletykákat, meg általánosságban idegesítő. Persze annak is megvan a maga varázsa. Na mindegy, szóval 10 kicsi katona, for the win.
Én ezt azért nem is vettem fel az én listámba, mert én azt hittem, hogy ez ilyen egy rész volt, tehát hogy egy filmben csinálták meg, de akkor ezt is felírom, hogy ez ide mehet majd, ha megnézem. Kösz. Nem tudom, miért gondoltam, hogy ez ilyen, egy ilyen másfél-két órás filmben oldották meg a dolgot.
Amúgy menet közben gondolkodtam, hogy belém hasítod, hogy mi van, hogyha ez nem is BBC, hanem az ITV valamelyik minisorozata, de szerintem elfogadjuk attól. Én elfogadom magam.
De egyébként BBC volt, mert én is néztem, csak hogy az ide szerepelhetett, csak valamiért mondom, bennem az volt, hogy lehet, hogy valahol kiírták, hogy mit tudom én, 120 perc, és akkor, vagy 200 perc, és azt hittem, hogy azt így egybeadták le. Nem mindegy.
Szerintem háromszor egy óra, vagy háromszor 55 perc valahogy így, és igazán nagy nevek vannak benne, mint például a Charles Dance. Szóval megint csak, hát a BBC-től megszokott
igen.
Színvonal.
Igen. Tehát nekem ez még hátra van. Nézd meg egy filmet, amiben Benedict Cumberbatch szerepel. Ugye ezt mi úgymond túl teljesítettük, nem sokkal a challenge kiírása után, mert hogy elmentünk, ugye megnéztük a Hamletet, amit azóta már játszottak, te is valószínűleg még továbbra is fognak majd játszani, tehát ezt továbbra is meg lehet nézni, nem tudom, ez így, hát végül is elmegy, tehát beleillik ide is, én úgy gondolom. Illetve ugye a BBC-nek a Hollow Crown, a harmadik Richardos rész a Rózsák háborújáról, ahol ugye harmadik Richardot játsza, az még vissza van ugye megnézni, valamint ősszel jön, amit mindenképp meg fogok nézni, a Doctor Strange. Úgyhogy ugye azt hiszem, ezzel nem lesz gond, hogy túl teljesítem.
De hogyha valaki úgy akarja ezt teljesíteni, hogy nem áll, hogyha Benedict Cumberbatch-t, akkor ott van például a Zoolander, amiben valószínűleg csak pár percre jelenik meg, vagy még annyira se, úgyhogy akár azzal is ki lehet pipálni, és nem sok Benedict Cumberbatch-nek tesszük ki magunkat.
Én csak a Zoolanderrel az a baj, hogy én nagyon imádtam az első részt, de nem bírtam még rávenni magamat a másodiknak a megnézésére. Valahogy annyira még se keltette föl a figyelmemet.
Hát de hát, ha valakinek fölkeltette.
Oké. Azt mondja. Következő. Nézd meg Jane Austen valamelyik regényének klasszikus vagy modern adaptációját. Na már most, ebben itt én most a Kate Beckinsale féle, mi is ennek a címe magyarul, amit most készítettek, és nálunk még nem mutatták be moziba.
Love and Friendship.
Igen. A szerelem és barátság. Úgyhogy én arra vagyok kihegyező, azt várom, hogy valahol, valamilyen formában megjelenjen, és megnézhessem, mert erről csak jó dolgokat hallottam, olvastam. És a trailer is nagyon úgy tűnt, hogy igen, csak beillik a modern adaptációk, vagyis hát klasszikus adaptációk közé.
Én is nagyon erre appellálok, és ennek a címe szerintem egy kicsit megtévesztő is, mert hogyha valaki annyira nem járatos így a fő regényeken kívül a Jane Austen írásokban, akkor annak talán érdemes tudnia, hogy van ez a Love and Friendship című gyűjtemény, amilyen rövidebb és részben ifjúkori írásokat tartalmaz, illetve van egy befejezetlen története, és valahogy ebből a kettőből gyúrták ezt össze, mert ugye azért a Love and Friendship-ben emlékezetem szerint nem hosszabb narratívák vannak, hanem ilyen töredékek, meg rövidebb írások, illetve mi ez a befejezetlen, aminek most nem jut eszembe a címe?
Lady Susan.
Igen, a Lady Susan. Szóval, hogy az sem mondjuk egy büszkeség és balítélet hosszúságú írás, de valahogy ez is megjelenik. Tehát ez valószínű azért még a Jane Austen-t jól ismerők számára is egy teljesen új történet lesz. Úgyhogy már csak ezért is érdekes.
És így mindenki nagyon szerette, úgyhogy ez ilyen izgatottan várom, hogy megjelenjen valami olyan formában, ami így elérhetővé teszi számunkra is.
Illetve én menet közben még újra néztem valami olyasmit, amiről már korábban többször is beszéltünk, ez pedig ugye a Lizzie Bennet Diaries, ami egy YouTube feldolgozása a büszkeség és balítéletnek, ami már önmagában megunhatatlan, de a maga YouTube sorozat is, ugye, én ezt legalább egyszer láttam már minden részt korábban, de így újra nézve is szerintem nagyon-nagyon vicces volt. És hogyha valaki esetleg nem ismerni, és nem hallotta a korábbi adásainkban sem, amikor erről beszélgettünk. Ez teljesen egy 21. századi történet, amiben Lizzie egy amerikai egyetemi hallgató, aki tömegkommunikáció tanul, és ezért kezd el egy blogot a YouTube-on, és aztán ugye az egész családja, meg összes ismerőse, és barátja is ellensége megjelenik ebben, meg persze Mr. Darcy is. És szerintem nagyon-nagyon szórakoztató, és ez volt egyébként valószínű az egyik első, vagy talán az első ilyen YouTube-os klasszikus irodalmi feldolgozás, mert azóta egy csomó készült már részben a Pemberley Digital égisze alatt, ami ezt is csinálta, ami ugye Bernie Sue-nak a cége, illetve azóta boldog-boldogtalan ilyeneket csinál a YouTube-on, szóval valamilyen szempontból ilyen korszakalkotó mű is lehet a Lizzie Bennet Diaries.
Igen. A következő az volt, hogy nézd meg valamit, amiben Tina Fey és vagy Amy Poehler szerepelnek. Azt hiszem ez az, amit te túl teljesítettél.
Most nem emlékszem pontosan, mert szerintem a 30 Rockot azt még tavaly néztem, vagy legalábbis tavaly kezdtem el, ez már kicsit egybefolyik. Minden esetre erre az évre is beírhatok magamnak egy nagy adag Amy Poehlert. Ugye azt is pont a barátnős adásunkban beszéltük meg, hogy megnéztem a városfejlesztési ügyosztályt, a Parks and Recreation-t, ami eléggé tele van Amy Poehlerrel, úgyhogy mindenképpen kipipálhatom ezt a pontot, és nem csak azért volt érdemes ezt megnézni, hogy legyen valami a kihíváshoz, mert nekem ez egy olyan sorozat volt, ami mikor évekkel ezelőtt belenéztem, valahogy így nem tudtam igazán értékelni a zseniét, na de most aztán annyira értékeltem, mint a vöcsök.
Én pedig megnéztem a Sisters, a lánytesókat. Hát jó volt, egyszer meg lehetett nézni, de azt hiszem, hogy kicsit nagyobb volt a várakozásom vele szembe, mint amilyenre úgy igazából sikerült. Tehát jó volt, vicces volt, voltak benne jó jelenetek, továbbra is imádjuk őket, és tényleg így nagyon összeillenek. Tehát a kémia közöttük kiváló, tehát így, hogy így ilyen ellentétes testvérpárt játszottak, még ez is szuperül működött náluk, de ugye egyébként szóval kicsit többre számítottam. Tehát nem volt korszakalkotó, úgymond. Tehát nem volt úgy korszakalkotó, mint akár a stúdió, vagy a városfejlesztési osztály, és akármelyik karakter. Úgyhogy ebből a szempontból ez egy kicsit csalódás volt.
Hát szomorú vagyok.
De még tervezem azért, hogy valamit ja, igen, a Tina Fey-től a Whiskey Tango Foxtrotot szeretném megnézni, azt már így bekészítettem a lejátszási listámba, amiben meg egy Afganisztánba kerülő amerikai újságírónőt játszik. Ez még jónak tűnik. És Martin Freeman meg Margot Robbie van még benne. Ez még érdekes lehet.
És aztán a következő napi rendi pontunk Alan Rickman.
Én teljes filmet nem néztem meg azóta vele, tehát ezt a erre még aludni kell. Így rosszul esik ilyenkor megnézni egy filmet igazából, hogy tudom, hogy nem lesz több.
Én még amikor a kihívást elindítottuk, akkor néztem meg egy párat, és valahogy kettős ezek közül rettentően jó ötletnek tűnt, és aztán a megvalósítás kicsit ilyen ezekről beszéltünk, és még akkor, amikor nem láttam ezeket, ugye az egyik a CBGB volt, ami a punk születéséről szól voltak éppen, és ugye arról a bárról, ahol rengeteg punk együttes elindult, és szerintem ettől zseniálisabb ötlet és jobb film alapanyag a világon nincsen, és vannak benne rettentően aranyos dolgok, ami valószínűleg nem az aranyos jelzőt kellene a punkra használni, de néha tényleg ilyen felfoghatatlanul bizarr például, amikor Ron a Harry Potterből és a másnaposokból az egyik csóka a Dead Boys zenekart alakítja, tehát az így nem tudom. Ez nem biztos, hogy megfelelő módon bizarr. De egynek jó. A másik pedig a Battle Shock, a borban az igazság, ami egy másik kedvenc történetemről szól, a Judgment at Parisről, amikor ugye a kaliforniai és francia borok mérettek meg egymás ellen egy vakkóstolás során Párizsban, és mindenki legnagyobb megdöbbenésére a kaliforniai borok nyertek. Ez is szerintem teljesen más módon, de annyira kultikus történet, és ebben Alan Rickman ennek az egésznek a létrehozóját alakítja, és szintén így jó történet, mert különösen, hogyha valakit egyébként is érdekel az ilyen borászati trivia, de amúgy meg megint csak Úgyhogy ami számomra a legérdekesebb volt az eddigi Alan Rickman, az idei Alan Rickman filmek között egy rövid film. Ezt a YouTube-on is meg lehet találni. Az a címe, hogy Dust. És ez egy nagyon megdöbbentő és teljesen pozitív módon megdöbbentő kimenetelű rövid film.
Igen, azt hiszem, én nekem ez volt az egyetlen, amit megnéztem, ugye a halál híre után, azt hiszem, pont te küldted nekem.
Igen.
Úgyhogy ez volt, ami valóban itt teljesen odaillett. Én ezen túl egyelőre még semmit, de majd még szerintem nekem még igazából bevallom, az utolsó Harry Potter film vissza van, úgyhogy...
Ja, ez nekem is.
Úgyhogy majd lehet, hogy azzal pótolom. Nézd meg egy romantikus vígjátékod. Egyszerűen nincs romantikus vígjáték, tehát nem tudok mit megnézni. Kezdjük itt. Úgyhogy nagyon nagy bizalmam van a Bridget Jones 3-ba. Tehát szerintem az lesz az egyetlen romantikus vígjáték, amit én idén megnézek. Én sajnálom. Egyszerűen tényleg végignéztem, hogy mi az, amit néztem 2 január óta, amióta kiírtuk ezt a kihívást, és nincsen benne romantikus vígjáték, még véletlenül sem. A Kémet néztem meg újra, de ez nem romantikus, csak vígjáték. Ilyen szempontból. Úgyhogy ezzel így nagyon el vagyok szontyolódva.
Én megnéztem a Bazi Nagy Görögbagzi 2-t.
Ó, tényleg.
És igazából az volt az első gondolatom, amikor kijöttem a moziból, hogyha még nekik is gondjaik vannak a házasságukban, akkor szerintem nekünk földi halandóknak végképp nincsen semmi esélyünk. Úgyhogy szarulj mindenkinek. Egyébként ez szerintem most már sokkal kevésbé romantikus, hiszen nem az az alapkonfliktus, hogy A összejön B-vel, hanem szerintem nagyon reális problémák, például itt a valószínűleg nem számít spoilernek, mert benne van az ajánlóban is, hogy a túlaszulairől kiderül, hogy nem házasok voltak éppen valamilyen ostoba adminisztrációs hiba folytán, és elhatározzák, hogy újra összeházasodnak. Viszont sokszor túlságosan ilyen drámai, vagy ilyen überdrámai módon jelennek meg olyan problémák, amik szerintem így nagyon is valóságosak egy olyan pár esetén, akik már együtt vannak akárhány évtizede, nyilván ez nem problémamentes, és az első részben is láttuk, hogy ők elég gyakran eszik egymás életét, úgyhogy szerintem minden vígjátéki mi volt a ellenére. Kevésbé volt vicces a film, szerintem pont ezek miatt, hogy a problémák, még hogyha ilyen úgy, ahogy lettek is tálalva, azért nagyon reálisak. És ugye a másik nagyobb történetszál az pedig a túláék gyereke, akinek előrelátható módon olyan problémái vannak, hogy túl nagy a család, meg túl sok, meg túl görög, tehát ami már az előző részben is megmutatkozott. Tehát nekem ez a szál így nem volt annyira izgalmas. A szülőké az, ami sokkal jobban lekötött. És nyilvánvalóan, vagy nem nyilvánvalóan, nem tudom, ez a film nem fog az elsőnek a nyomába érni, már csak azért sem, mert, ahogy mondtam, így bizonyos dolgok sokkal kevésbé viccesek, meg nyilvánvalóan teljesen más élethelyzetek jelennek meg benne. Meg lehet, hogy már késő is ehhez a folytatáshoz, nem tudom. Minden esetre én egyáltalán nem bántam meg, hogy megnéztem, sőt, de azért Bridgetben is még nagy reményeim vannak.
Igen, tehát így mindent fölteszünk Bridgetre. De a következő, ami abszolút számunkra semmi nehézséget nem okozott, ez a Nézd meg a Last Week Tonight with John Oliver egyik epizódját, mi minden epizódját meg szoktuk nézni, és siránkozunk, amikor szabadságom van. De örülünk, hogy legalább YouTube-on ilyen rövid részleteket azért még föltesznek. Úgyhogy John Oliver ez továbbra is nagy kedvenc, és elérhető, és gyorsan pótolható bármelyik pillanatban, ha valakinek esetleg ez hiányozna a meglévők közül.
És ugyan mostanában kicsit sokat beszél Donald Trumpról,
de még... Aki nem.
Ugyanakkor volt több olyan adása is, ami vagy Donald Trump mentes, vagy ténylegesen univerzális érdeklődésre tarthat számot. Például az egyik kedvencem, amikor a tudományos kutatásról beszélt ebben az évben, tudjátok, a brit tudósok kimutatták, hogy azok az emberek, akik minden héten megnézik a John Olivert, azoknak sokkal szebben csillog a hajuk. És egyrészt ez borzasztóan vicces, másrészt pedig rettentően szomorú az, hogy hogyan is zajlanak a tudományos kutatások, illetve mi ezeknek a valódi jelentősége és a jövője is, mennyire lehet ezekre támaszkodni. És szerintem ez olyasmi, ami mindenkit érint, lakóhelytől, politikai érdeklődéstől és mindenféle egyéb tényezőtől függetlenül, hiszen ezeket a kutatásokat folyamatosan használják velünk szemben, akár úgy, hogy eladjanak nekünk valamit, vagy számos egyéb módon. Úgyhogy ha valaki csak egy adást akar megnézni a John Oliver műsorából, akkor például ezt nagyon tudom ajánlani.
Ja, akkor következő, olvasd el egy híresség könyvét, és ami lehet, igen?
John Oliver még nem írt könyvet.
Úgy. Ja, igen, még nem. De szerintem nem fog sokáig tartani, hogy ő is írjon valamit.
De Lin-Manuel Miranda már írt, és azt még nem olvastuk. Szerintem ezt fel kell venni a listára, én fel is írom.
De figyelj, a Hamiltonnal kapcsolatosokat majd a jövő évibe rakjuk bele.
Én akkor azt már előre teljesítem.
Jó. Legyél stréber. Szóval olvasd el egy hírességkönyvét, lehet életrajz vagy regény is. De hát akkor végülis még nem olvastad el, tehát olvashatsz Lin-Manuel Mirandát, hogyha akarsz a Hamiltonnal. Csak gondoltam, hogy a jövő évben berakhatjuk a Hamiltonnal kapcsolatos valamit.
Mindenképpen.
Hogy hallgass meg egy számot a Hamiltonnal. Minimum. Oké? Okay. Szóval hírességkönyvét, életrajz vagy regény is lehet. Na, ez is olyasmi, amit szerintem úgymond teljesítettünk.
Vegyes fogadtatással, vagy vegyes eredményekkel. Hát én pont most olvasom a Don French-nek az életrajzát, a Dear Fatty-t, és őszintén szólva, minden elvemet megszegve, hogyha ez nem lenne a várólista csökkentő kihívásomban, én abba hagytam volna.
Hát igen, szóval a szegény Don French-el én is így jártam, ugye én eddig két regényét hallgattam meg, az egyiket még tavaly, a másikat most, tehát ez ilyen, ilyen híresség, ez a Dear Sylvia. Hát ez szóval nagyon, nagyon unalmas volt. Tehát még az volt a jó igazából, hogy tényleg az egyetlen pozitív az egésznek az volt, hogy ez hangos könyv volt, és egyrészt ugye Don French volt az egyik narrátor, másik pedig ugye teljes szereplőgárdával adták elő, mert ez ilyen arról szól, hogy van egy nő, a Sylvia, aki kómába fekszik, és akkor látogatja őt a családja, és ugye mindenki ott monologizál hosszasan, beszélnek a szegény kómába fekvő nőhöz, és akkor ugye így kibontakozik az élete, meg hogy is került ő oda, meg miért, meg ilyenek, de szörnyen unalmas. Szóval, és egyszerűen hiába, nincs se feszültség benne, borzasztóan túl volt írva, és tényleg, hogyha nem a Don French lett volna a narrátor, meg a James Fleet az egyik legunalmasabb szereplő szegény, miért ilyeneket kell neki, de mindegy, akkor rég ott hagytam volna. Meg ami meg fura volt, hogy volt benne egy jamaikai, meg egy indiai szereplő is, akit olyan akcentussal is beszéltek, és én nem tudom, nagyon sok kritikába olvastam, hogy túlságosan sztereotípek voltak. Egyrészt az akcentusuk is, másrészt meg a helyzetük, és ahogy előadták is magukat. És a szerencsétlen Sylvia, hát nem csodálom, hogy kómába esett volna. Én is azt tettem volna a helyébe. Úgyhogy ne, szóval Don French, ez neki nem te, és ez már ugye a második volt, úgyhogy már a harmadikkal nem is próbálkoztam, hogy ahogy elolvassam, vagy meghallgassam a harmadik regényét, mert nem győzött meg, hogy ő tud regényt írni. De ez szerint az én önéletrajza se egy fáklyás menet.
Hát nem, csalódtunk benned, Don.
Igen. Pedig a Jennifer Saunders, az tök jó volt az önéletrajza. Úgyhogy nem. De mondjuk még egyéb híresség, a Neil Gaimannek ugye olvastam, erről beszéltünk az eszégyűjteményét, illetve most hallgatom, ő is végül is hírességnek számít, ha úgy veszük az Elizabeth Gilbertnek a Big Magic-jét, ami tök érdekes, tehát vannak benne jó dolgok, és tényleg egészen inspiráló tud lenni, ami a kreativitást és a művészeteket illeti. De nem minden érte egyet az ember abból, amit ő mond, de tökre elfogadható, meg ez is igazából szinte önéletrajz, mert ő a saját munkamódszereiről beszél, és a saját hivatásáról, meg arról, hogy ő hogyan áll az inspirációkhoz, a kreativitáshoz, ő neki mi az, ami túllendíti a nehézségeken, meg hogy van az, hogy nem adja föl, és a többi, és a többi. És van egy rész az oktatásról, és a felső oktatásról, meg egyáltalán a papírokról, meg ilyesmi, amire gondoltam, hogy majd elküldöm neked, hogy egy kicsit inspirálódj te is.
Ó, tök jó.
Úgyhogy vannak benne jó részek, tetszik, és igazából tök jó is olvassa föl. Úgyhogy először a podcastját akartam meghallgatni, de aztán úgy döntöttem, hogy akkor előbb meghallgatom a szöveget, és ráadásul volt is ilyen 2-1 akció az Audible-en, ahol sikerült a Csillagok háborújával együtt megszerezni, amiben meg ilyen valami 70-valahányban csináltak egy rádiójátékot a Csillagok háborújából, amiben még a Mark Hamill a saját magát, nem saját magát, hanem Luke Skywalker-t játszotta, tehát meg azt hiszem a következő részben pedig a Lando Calrissiant játszó Billy Dee Williams is van. Tehát mondjuk jó, persze, ezért nincs benne mondjuk a Harrison Ford, meg ilyen, meg a Carrie Fisher, de azért a Mark Hamill az ott van. Úgyhogy majd az lesz a következő szerintem, amit hallgatni fogok.
Én most arra appellálok, hogy a Superkinsnek, aki a Süti Mesternek a műsorvezetője, meg amúgy komikus is, meg a képzeletbeli Celebrity Girlfriendem, megjelent egy önéletrajzi könyve, a Spectacles, úgyhogy ezt nagyon szeretném beszerezni, mert szerintem Superkins így abszolút az összes gyenge pontomra rátapintett, vicces és süti. Szóval így ennyi.
Igen, ezt én is felvettem a kívánságlistámra, mert akit még felvettem a kívánságlistámra, az a Carrie Fishernek is lesz egy új könyve, amit még nem tudom, hogy, mert az eddigieket, az önéletrajzait, azt ugye megvásároltam keménykötésbe, viszont ezt ő is fogja narrálni, úgyhogy lehet, hogy inkább befizetek rá az Audible-en, és ez pedig igazából ilyen napló, tehát hogy naplót vezetett a Csillagok háborúja 8 forgatása alatt, és akkor elsősorban arról fog szólni, úgyhogy ezt nagyon várom, ez majd októberben fog megjelenni. Ugye ez is a túl teljesített kihíváspont részemről.
És a következő pedig, olvassal egy olyan regényt, ami iskolában játszódik. Itt mi a helyzet?
Itt pont nemrég olvastam Joe Waltonnak a Mások között című regényét, ami egyrészt iskolában játszódik, másrészt mágia is van benne, és rengeteg szó van benne a sci-fi-ről, meg a könyvtárakról és az olvasásról, úgyhogy ez ilyen több szinten is hozzám szóló regény volt, úgyhogy nagyon-nagyon szerettem. És aztán azon gondolkoztam, hogy volt még egy könyv, ami iskolában játszódik, az a Rainbow Rowell-nek a Fangirl-je, ami viszont ugye egyetemen. De aztán mondjuk nem volt annyira jó, tehát a Joe Walton az sokkal jobban bejött. Ez az igazi lányiskola a vidéken, és ugye házak vannak, meg versengés, meg szabályok. Úgyhogy ha valaki ezért szeretné elolvasni, azért is tök jó.
Az én könyvem pedig, arról már beszéltem korábban is, a Robin Stevensnek a sorozatát, a Wong és Wells & Wong sorozatát kezdtem elolvasni. Igazából már kettőt is az idén, de csak az első, a Murder Most Unladylike játszódik iskolában, de még tervezem, hogy a harmadik rész is beiktatom az idén, úgyhogy valószínű, hogy vissza fognak térni. És az a suli, ahol ez játszódik, már csak azért is nagyon szuper, mert van süti szünet, van break, úgyhogy itt is gyilkosság és süti szünet, megint csak szerintem így a legjobb dolgok az életben. Viszont a következő pont, az urban fantasy, az nekem éppen hiányzik, és őszintén szóval egyelőre ötletem sincs még, hogy ide mit olvassak majd, úgyhogy meglássuk.
Ebből én szintén jól állok, úgyhogy az urban fantasy-nél ráadásul volt egy olyan könyv, ami Rosemary Andrew, ami a várólista csökkentésemben is benne volt, ez ilyen igazi urban fantasy volt, és valamit még ugye előkészítettem magamnak. Azon gondolkoztam, hogy esetleg, ha úgy gondolod, mondjuk a Nimona...
Azt már máshol vettem.
Azt már máshol vetted? Oké. Okay. Jó, tehát ez akkor nem. Akkor nem. Szóval nekem most ez a Rosemary Andrew volt, eszem igazából az urban fantasy, amit ide soroltam meg, de most más nem. Most ez egy kicsit visszaszorult nálam is. De még nincs vége az évnek. De mondjuk én már túl vagyok rajta, tehát jöhet még valami más is, persze.
Én meg a 6 hónap alatt hát kitalálok még valamit. Amit nem van süti.
A sütis urban fantasy.
Úgyhogy most javaslom is, hogy a következő évi challenge vegyük bele, hogy olvass vagy nézd meg valami kajával kapcsolatos dolgot. Olyan jó sütis dolgokat olvastam az idén.
Jó. Meg állatosakat kell jövőre belenni, mert most nem volt semmi állatos. Pedig idén én azt is túl teljesítettem. Elolvastam ugye a Holy Cow-t, a Szent Tehenet. Na mindegy.
Vagy legyen olyan is, hogy simogass meg egy állatot.
Ah, igen.
Na jó.
Na jó, tehát az urban fantasy, non-fiction, szerintem ez is olyasmi, amit minden ketten eléggé jól hoztunk. Te egyrészt szakmailag is, tehát mondjuk a munkád miatt is, gondolom.
Igen, és van egy könyv, amit a Facebookra is kiraktunk, talán vagy 2 hónapja, ez az Invention of Murder, ami egy rettentően szórakoztató könyv arról, hogy a viktoriánus korban milyen érdekes bűnesetek történtek, és hogyan alakult ki ez az egész bűnnel és gyilkosságokkal való megszállottság, illetve az érdeklődés ez iránt a téma iránt. És ez talán nem tűnik így vonzónak első hallásra, de higgyétek el, hogy az. És a szerző Judith Flanders, ő az egyik leghíresebb brit non-fiction szerző, aki számos viktoriánus témában írt már, például a viktoriánus házról, illetve a mindennapi életről. Úgyhogy abszolút szaktekintének számít ebben a témában, és tényleg rettentően szórakoztató 600 oldalt olvasni a gyilkosságról. Illetve, ami senkit nem fog meglepni, az, hogy...
Igen.
hogy most Alexander Hamiltonnak olvasom az életrajzát, és pont tegnap panaszkodtam erről valakinek, hogy még ha legalább valami britről írt volna a musicalt, ami szakmailag is hasznos lent, olyan dolgokat tudok már most Hamiltonról, amit szerintem így egy brit történelmi figuráról sem, és semmire nem tudom használni. Így ott vannak az agyamban ezek a tények, és néha így elszórok belőle, hogy mások is lássák, hogy milyen rohadt okos vagyok, de így ezen kívül semmi másra nem jó. Viszont az tény, hogy Alexander Hamiltonnak tényleg megdöbbentően cool élete volt, és rohadt nagy arc.
Figyelj, hát ha valaki ihletet kap, és ír valami hasonlót, mit tudom én, Cromwellről. Hát, ha kiderül, hogy az ő élete is cool volt.
Hát, az övé nem volt, ezt nem. Tudom állítani. Figyelj, betiltotta a színházat, tehát azért mennyire hibás.
Ja, akkor nem. Oké. Okay. Én ennyire nem vagyok járatos az angoli történelemben.
A másik dolog, amire gondolkodtam, hogy ha a britek között van valaki, aki ennyire hip-hop, azt meg nem kéne kiengedni a kezemből, tehát akkor arra meg nekem kéne írni egy musicalt, szóval.
Vagy hát már megírták róluk.
Hát, nem tudom. Biztos van egy felfedezetlen gyöngyszem. Hamiltonon is ültek 200 évig, és senkit nem jutott eszébe.
Igen, és akkor most hirtelen. Oké. Okay. A non-fiction könyvekről én is többnyire be is számoltam róluk eddig a podcastban, tehát ugye a Neil Gaiman, a Wonder Woman-ről én is olvastam, ugye a Jane Austen-ról, meg a Bronte-ről is olvastam non-fiction-t, úgyhogy kösz, jól vagyok. Azt mondja, olvasol egy könyvet, ami a könyvekről, vagy az olvasásról szól. Én ide megint föl tudom hozni a Joe Walton, tehát jó, így könnyedén teljesítettem igazából 3-4 pontot is egy könyvvel, de végül is ezt mondtuk az elején, hogy nálunk ez megengedett. Neked volt valamilyen, ami a könyvekről?
Szigorúan véve nem, viszont a várólistámon még van 2 könyv, illetve a várólista csökkentő kihívásomban még 2 könyv, ami pontosan ide passzol. Az egyik a szokás szerint krimis, a detektív irodalom kezdetéről szól, a másik pedig nagyon fellengzős címe van, How to Read Literature Like a Professor, hogy hogyan olvassunk úgy irodalmat, mint egy professzor, úgyhogy remélem, hogy megtudom belőle így a élet valamennyi titkát, illetve az irodalomét is, és utána az életminőségem a 150%-kal fog javulni. Úgyhogy ilyen reményei vannak ezekkel kapcsolatban.
Szuper!
Na és a következő napi rendi pont is valószínű olyan, amit már legalább 26-szor teljesítettünk csak ez alatt a fél év alatt, ez pedig, hogy olvassunk egy olyan könyvet, amit nő írt.
És én most nézem, hogy eddig ugye azt írja nekem a Goodreads, hogy idén 31 könyvet olvastam el, és ebből 2, 3, 4, 5 volt, amit férfi írt. Tehát még van, ja nem, 6, meg egy fél. Mert ezt ketten írták, igen, ketten írták, tehát ilyen 6,5, amit férfi írt. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez abszolút túl vagyok teljesítve.
Valószínűleg nálam is ilyenek az arányok, bár én nem vizsgáltam meg ezt ennyire tudományosan, viszont választottam egy konkrét címet ide, ez pedig a Chimamanda Adichie nigériai írónőnek egy rövid kis könyvecskéje, amelynek az a címe, hogy We Should All Be Feminists. Ez egy TED előadásból született, tehát valószínűleg nem is sokkal hosszabb, mint maga az előadás, hogyha valakit, valaki szereti a TED videókat, akkor ezt nagyon könnyen meg lehet találni. És voltaképpen semmi radikálisat nem mond az Adichie ebben, illetve semmi olyasmit, amit nem hallottunk még, kivéve talán azt, hogy milyen nigériai nőként feministának lenni. Ez akár anekdota szinten is nagyon érdekes lehet, számomra az egyik legemlékezetesebb rész ebből a könyvecskéből. Az az, amikor Adichie leírja, hogy egy férfi barátjával gyakran beszélgettek a feminizmusról, és ugye ez a barátja állította, hogy voltak éppen most már ugye a szokásos értelmetlen feministának lenni, hiszen megvalósult az egyenlőség. Miután a parkolóautójukhoz mentek, az Adichie leírta, hogy ugye Nigériában nagyon gyakran segítenek, idézőjelben, mindenféle fiúk az utcán parkolni, meg hasonlók, hogy borravalóért. Ugye neki is akkor segített valaki így parkolni, és ő adott borravalót ennek a fiúnak, aki a férfi ismerősének köszönte meg. És elmondta, hogy mennyire hát vízválasztó pillanat volt ez az ismerősének, hiszen akkor világosodott meg számára, hogy hiába az Adichie-től jött a pénz, a fiú feltételezte, hogy bármilyen pénz, ami ennél a nőnél van, az valószínű, hogy az a vele lévő férfitől származik, tehát neki kell megköszönni. És hogy hiába apróság, de ez teljesen megvilágosító erejű volt az ismerőse számára. Ha kell a feminizmus, vagy van-e még szükség feminizmusra témakörben. És ahogy mondtam, tényleg nem egy radikális kötet ez szerintem, különösen azok számára nem, akik járatosabbak ebben a témában, de nagyon szórakoztató, rövid idő alatt el lehet olvasni, és ahogy említettem is, a nigériai szemszög az így különösen érdekes ebből a szempontból még, és nagyjából fél óra tényleg az egész. Aha. 50 oldal ilyen boríték méretű könyvecskében.
Hallgass meg a BBC Radio 4 valamelyik rádió műsorát. Hát aztán, most nem tudom, te, John Finnemore az a kihívásunk után volt, vagy előtte?
Szerintem előtte, mert hogy talán még most készül majd az új évad.
Hú, akkor ebből le vagyok maradva. Mert én ide John Finnemore-t vettem.
De újra hallgattad a Cabin Pressure-t, nem?
Az többször is, meg végül is a... Újra hallgattam az utolsó évadát a Souvenir programnak is. Viszont meghallgattam néhány olyan korábbi John Finnemore programot, amiben mondjuk ő vendégként szerepeltet a Now Show-ban, meg ilyenekbe. Oké, akkor jó vagyok. Jó vagyok. Akkor jó vagyok. Meg ugye lesz valószínűleg télen, ősszel egyrészt a Souvenir programnak új része, meg a Double Acts is folytatódik. Tehát jó, engem mondjuk elsősorban ez érdekel.
Én olyanokat választottam ide, amikről még nem beszéltünk. Az egyik,
helyes.
Az egyik, amit így az internet legsötétebb mélyének a penészes aljáról kellett elővásni. Ez a Department című sorozat, ami John Olivernek egy nagyon korai műsora. Nem annyira könnyű szeretni, mint mondjuk a Last Week Tonight-ot, mert sokkal szárazabb szerintem a humor. Ez egy ilyen hatalmas, bürokratikus intézménynek hát az egyik részlegében, az egyik osztályán játszódik, és gyakorlatilag ők így ötletbőrzéznek, mindig meg kell oldaniuk valamilyen problémát, hogy az oktatás problémáját, meg a közlekedését, meg ilyenek. Tehát abszolút egy ilyen kafkai hivatalük szerintem. A másik pedig a Dilemma című, hát panel show talán, amiben egyébként John Finnemore is felszokott bukkanni néha, és Sue Perkins a műsorvezetője, ami gyakorlatilag arra alapul, és ez a lehetetlen pontozású, de mégis pontozott angol panel show egyike, úgyhogy már csak ezért is jó. Ilyen különböző morális dilemmákkal állítják szembe a versenyzőket, és el kell dönteniük, hogy mit tennének abban az adott helyzetben. Például, hogyha látsz egy idős hölgyet lopni a boltban, akkor szólsz-e? És mindig súlyosbodik a történet. Mi van, hogyha mondjuk nem parizert lop, hanem szempillaspirált, vagy mondjuk aranycipő van rajta, és egy hattyút lop. és mondjuk ha hattyút lop egy szupermarketből, vagy hattyút lop egy kis hattyúboltból, amit egy másik idős néni vezet, és valószínű, hogyha ellopnak tőle egy hattyút, akkor csődbe megy az egész bolt. Szóval ilyen nagyon komoly, és a mindennapi életben is előforduló morális dilemmákat vitatnak meg. És szerintem tök vicces, így elmondom, lehet, hogy nem vicces, de vicces, higgyétek el.
Oké, elhiszük.
És érzem, hogy mindenki így hirtelen elkezdett ugrizni, ezt meg kell hallgatnom, ez annyira jó.
Jó. Hallgass meg egy hangos könyvet.
Hát ez, ahogy kiderült az eddigi ebből, ezt már te többszörösen kipipálhatod.
Igen. Én már többszörösen. És te?
Én csomoltam egy kicsit. Mert egy olyat hallgattam meg hangos könyvben, amit előtte regényben már olvastam.
Jó, de a hangos könyvben még nem hallgattad.
Tehát igaz.
Úgyhogy ez abszolút ide beillik, ettől függetlenül.
Ez pedig Benjamin Allier Science-nek Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe, ez magyarul is megjelent, hogy Aristotle és Dante felfedezik a világ mindenség titkait, talán ez a címe magyarul. Ez egy nagyon kedves ifjúsági regény romantikus szállal, de nem is ez a legfontosabb benne, hanem itt is a, nem csupán a felnövés, hanem a másként való felnövés, hiszen a két főszereplő latinó származású, mexikói származású, viszont Amerikában élnek, úgyhogy ez még egy külön réteg a történetben, és a narrátor pedig megdöbbentő módon Lin-Manuel Miranda. Ha jól tudom, ez az egyetlen hangos könyv, amit ő olvasott fel eddig, és először nagyon furcsa volt számomra a felolvasása, de később rájöttem azért is, mert amire nem emlékeztem a regényből, hogy nagyon-nagyon rövid mondatok vannak benne, nagyon darabos talán, valószínűleg nem ez a jó szó, de hirtelen nem találok rá jobbat. A szöveg is felolvasva ez eleinte nekem elég furcsának tűnt. De aztán, ha belerázódik az ember, akkor szerintem ez nem is tűnik fel a későbbiekben. És hát nem csalódtam a Miranda narrációjában.
Igen, ezt én is felvettem. Egyrészt nem is olvastam még a könyvet, tehát kíváncsi vagyok rá. Másrészt meg ugye a Miranda miatt is.
És megnyugodtam, hogy olyan jól sírtam a végén, mint amikor a regényt olvastam, tehát valóban nem rontott rajta semmit az élmény.
Oké. Szóval, próbálj ki egy olyan podcastot, amit eddig még nem hallgattál. Na, én itt kipróbálgattam mindenféle podcastokat, az igazság, az elmúlt időszakban magyarokat és külföldieket is. Elkezdtem rendszeresebb hallgatója lenni a Book Riot podcastjainak. Az egyik a Dear Book Nerd-ot, azt néha-néha hallgattam. Most kicsit rendszeresebben hallgatom, illetve elkezdtem hallgatni a rendszeres podcastjukat, a Book Riot podcastot, amiben ilyen hírekről szoktak beszélgetni. Aztán NPR-nak a Pop Culture Happy Hour-jába kezdtem el először csak így bele-bele hallgatgatni, hogy a néhány témába, amikkel mi is foglalkoztunk, hogy ők mit mondtak róla, és aztán ott ragadtam, tehát ilyen követtem őket rendszeresen, valamint a magyarok közül pedig így a Vakfolt podcastot, mint ilyen kulturálisabb podcastot kezdtem el rendszeresebben hallgatni. Azt hiszem ez van. Mert többi az meg olyan, ami eddig is volt.
Mondjuk az én listám jóval rövidebb. Az egyik, amiben bele-bele hallgatok, általában attól függően, hogy ki a vendég, a Richard Herringnek a Leicester Square podcastja. Richard Herring egy brit komikus, és ebben a podcastban, amit egyébként közönség előtt vesznek fel, és videó is van belőle, tehát a YouTube-on is meg lehet nézni. Mindig más komikust hív, és velük beszélget nagyjából egy órát, például John Finnemore is volt benne, meg Miranda Hart, szóval gyakorlatilag már így mindenki, mert évek óta megy, aki csak előfordul a brit vicces műfajokban. Úgyhogy ez az egyik, amit szeretek elővenni. A másik pedig, ezt szintén kiraktam a Facebookra, a Can I Pet Your Dog? A Megsimélhetem a kutyádat? Amerikai podcast, ami gyakorlatilag az én életemről szól. Zaklatom más embereknek a kis állatait, ami hát gyakorlatilag így erről szól. Ugye mindenféle kutyás élményeiket beszélik, meg a műsorvezetők, illetve minden héten van egy vendég is. És hát megdöbbentő módon azért találtam meg ezt a podcastot is, mert az első vendégük Lin-Manuel Miranda volt. aki egyébként időnként a kutyájáról is énekel, ezt le lehet csekkolni a YouTube-on. A másik, illetve most már harmadik podcast, amit még nem hallgattam meg, de tervezem, az amerikai könyvtáros ismerősöm javasolta a The Librarian is In podcastot, ami pedig a New York Public Library-nek.
Ó, oh, igen. Podcast. Tényleg abban én is hallgattam egy párat. Csak túl hosszúnak ítéltem meg néhányat. Meg nem mindegy, szóval nem mindegyik adás olyan, ami független attól, hogy könyvtáros, meg könyvtárosokról szól, ami engem is így érdekel. De egyébként tök jól csinálják, mert ugye vannak a rendszeresen ketten, akik beszélgetnek, és mindig van egy vendégük, aki könyvekkel, az New York Public Library-vel, vagy hasonlóval kapcsolatos dolgokról, tehát mondjuk egy külön gyűjteményben dolgozik, vagy egy olyan részlegen, amiről mondjuk annyira nem tud a külvilág, és akkor arról beszélgetnek. Meg könyves hírekről és olvasásról. A többi. Úgyhogy ugye ez a rész ez így kicsit így átfedi a Book Riotot, úgyhogy azért csak olyankor szoktam belehallgatni, amikor a vendégük olyan valaki, aki engem is érdekel. De egyébként jó, úgyhogy azért lehet hallgatni.
És akkor a következő napi rendi pontunk, hogy nézd meg, hallgass meg, vagy olvass el valamit, amiről tőlünk hallottál először, hogy állsz.
Jó, én végignéztem a How to Get Away with Murder-t. Úgyhogy én jó, azt ugye itt te beszéltél róla először. Pontosabban jó, persze hallottam már róla, de úgy ami így igazán fölkeltette az érdeklődésemet, az úgy te voltál, úgyhogy ezt így ledaráltuk most a nyár elején.
Yeah.
És ugye meg is beszéltük, hogy én megvárom a következőt is, ami így egybe lesz, és majd akkor nézem meg. Mert most úgy érzem, hogy így a második évad végén azért úgy nagyjából eljutottak. Tehát az első évad végén nagyon vártam, hogy mi lesz a folytatás. Most így a másodiknál kibírom, hogy végig menjen az évad. Mert engem közben idegesítene az, hogy egyik részről a másikra nem tudnám, hogy mi történik, meg ugye, hogy mi az átfogó történet, és az hogyan oldódik meg, vagy hol ér össze ugye a kettő, mert ugye ezt a trükköt is csinálják. Úgyhogy én megint azt fogom csinálni, hogy megvárom a teljes évadot, és akkor majd utána dara.
Mondjuk én is, amikor elkezdtem nézni, addigra már nagyjából másfél évad lement, és csak pár részt kellett valós időben nézni, de a kínok kínját álltam ki közben. Nekem pedig pont szerencsém van, mert ilyen nemrég kaptam kölcsön tőled egy rakás könyvet, és azok jó részéről tőled hallottam először. De amit kiemelnék, az a Nimona lenne, ezért is nem akartam máshova bevenni. Amiről ugye már beszéltél te is, ez egy graphic novel, talán, vagy
igen.
Minek sok
igen. Hát, ja, igen.
És nagyon kikesz a főhőse, ez az alakváltó Tini, aki az ügyeletes főgonosznak a gyakornoka lesz, vagy inasa, vagy segédje, vagy valami hasonló. És nem tudok erről mit mondani, too many feels.
Igen. Nimonát olvasni kell, tehát tényleg tökre érdemes, mert nagyon, nagyon jó sztori, meg a rajzok is jók, meg minden. Oké.
És aztán vegyünk részt egy könyves és vagy kulturális rendezvényen.
Jó, hát ebbe volt. Részemről én ott voltam a könyvfesztiválon, a könyvhéten. Valahol még voltam valami könyvesen, de már nem emlékszem, hogy min. Úgyhogy ez így. A kulturális rendezvény. Voltunk színházban is. Szóval ez így ment. Neked volt valami kiemelkedő?
Igen, kettő is. Egyrészt voltam Orosházán, a most már hagyományosnak számító könyves blogger Molyos találkozó. Erről akkor raktam is képeket a Facebookra, illetve ami nekem másik nagyon kiemelkedő esemény volt az, hogy márciusban elmentem David Sedarisnak egy felolvasó estjére Bécsbe, és előtte és utána dedikálást tartott. És az volt ebben a nagyszerű, azon kívül, hogy egy levegőt szívtam David Sedarisszal, és kezet fogtunk, és soha többé nem mosok kezet, hogy ő zseniálisan nagy lelkű és kedves ember az olvasói valami. Nem tűnik annyira radikális dolognak, hiszen hogy ne lenne velünk kedves, mikor a mi pénzünkből lesz az Apple órája. Ugyanakkor Nekem mégis kiemelkedett így az eddigi életem összes dedikálós, felolvasós eseményei közül, mivel tényleg mindenkire nagy figyelmet fordított, senkit nem sietetett és percekig beszélgetett mindenkivel, kérdéseket tett fel, tehát nem kellett ott állni, mint egy krumpli, hogyha az ember így izgalmában nem tudott semmit mondani. Úgyhogy én annyira megvadultam ettől az élménytől, hogy azóta egy decemberi felolvasására is, vagy valami, még ezt nem tudom, hogy ez pontosan mi lesz, nem egyértelmű leírás volt, de valamilyen David Sedaris-os eseményre is beneveztem, úgyhogy kíváncsian várom, hogy az hogyan fogja megváltoztatni az életemet.
Oké. Okay. Nézd meg, vagy olvass el egy kémtörténetet. Én megnéztem a Mission Impossible-nek a legutolsó részét, úgyhogy én ezt letudtam.
És megváltoztatta az életedet?
Azt nem, de jó volt. Igazából ez a negyedik meg az ötödik rész teljesen jó volt a Mission Impossible-nek. Azt hiszem, hogy a második az volt szörnyű, a harmadik az így ilyen elment, és ez a negyedik meg az ötödik, ezek ilyen reboot-szerűen jól teljesítettek. Tehát ilyen teljesen korrekt volt, és szórakoztató. Amilyen egy Mission Impossible filmnek lennie kell.
Nekem ez még hiányzik, és őszintén szóval nem hiszem, hogy a Mission Impossible-re fogok benevezni, de valami még lesz.
Meg az utolsó, meg mondjuk még az utolsó Bondot se láttam, tehát. De hogyha megnézed ugye a éjszakai portást.
Ad, én nem akarok két helyre ugyanazt állőni.
Jó, de rendes vagy. Hát én nem voltam ilyen rendes. Csaltam. Na jó. Vegyél elő egy gyerekkori kedvencet, és nézd meg, olvasd el, vagy hallgass meg újra. Nálunk felvettem a múltkor, autózás közben beraktam az Óza nagy varázslót, a hangjátékot. Úgyhogy újra meghallgattam, és tök jó volt ugye a gyerekekkel. Ők is egészen élvezik, tehát többször is hallgattuk azóta, és már az első hallgatásnál így visszajöttek a beszólások. Természetesen a Totó kutya beszólásai, amikre nagyon, nagyon emlékeztem, és ezek aztán a gyerekeknek is nagyon tetszettek, mert utána ismételgették, és annyira tetszett, hogy pont ugyanazokat a részeket, amiket annak idején én is úgy gondoltam, hogy ezek a világ legviccesebb dolgai. Az Óz történetét a Svajda György írta át, aki a Ludas Matyiból is csinált egy fergeteges hangjátékot annak idején, de nekem az Óz volt az, ami az én gyerekkoromnak a nagy élménye volt. Tehát anno, szombat délután nem nézhetünk tévét, de ebéd után csendes pihenő helyett mindig hallgathattunk valami lemezt, és akkor az Óz volt az egyik nagy kedvenc, amit így kb. Két hetente szombatonként meghallgattunk. Úgyhogy ez ilyen a régi gyerekkori kedvenc, ez ilyen hallgatós volt. Nálad van?
Én eddig a pontig azt hittem, hogy nincsen, de most eszembe jutott, hogy van. Ugyanis nemrég megtaláltam egy filmet, amit valamikor még általános iskolás koromban szerintem vetettem fel valakivel VHS-re. Tehát ez már jelző szerintem így a dolognak a korát. Hát valamiért, én már nem is tudom, hogy miért vetettem fel ezt a filmet, de talán azért, mert éppen Kevin Kline volt akkor az aktuális kedvencem. És ez pedig az In and Out, a Boldogító Nem című film, ami visszatekintve annyira valószínűtlennek tűnik, hogy miért szerettem ezt a filmet, de így annyiszor megnéztem, vagy legalábbis miért akkor szerettem, most már így értem, de na mindegy. Nem, szerintem nem különösebben ismert filmje, amit az is mutat, hogy rohadt nehéz volt megtalálni, ez is az internet iszamós legaljáról, amiben egy kisvárosban játszódik, és Kevin Kline egy gimnáziumi angoltanárt alakít, aki éppen házasodni készül, és ugyanekkor egy volt tanítványa pedig Oscar jelölt, és meg is kapja az Oscart, és megköszöni mindenkinek közte, pedig ugye ennek az angoltanárnak, mert hogy ő volt számára az inspiráció ennek a szerepnek a megformálásához, amiért ugye díjat kapta, a szerep pedig egy meleg katona. És hát ez egész város vele együtt, pedig ez az angol tanár is akkor tudja meg, hogy akkor ő ezek szerint meleg. És mivel ő eddig nem volt birtokában ennek az információnak, úgy tűnik, ugye mindenféle kalamajka származik belőle. És persze ilyen nagyon camp az egésznek a humora, és hát valószínűleg nem világmegváltó vígjáték, de én ezt rengetegszer megnéztem annak idején. Lehet, hogy a kazetta még meg is van valahol. És most, hogy újra néztem, kíváncsi voltam, hogy még most is viccesnek találom, és mi most is vicces, úgyhogy ez tök jó. És Tom Selleck benne még a másik meleg szereplő, akiről ugye így mindenféléket plejkáltak annak idején, hogy ez megint így így ennyi idős fejjel megnézve még viccesebbnek tűnik. Vagy mindenféle egyéb információ birtokában még viccesebb.
Uh-huh. Oké. Nézd meg, hallgass meg, olvass el egy krimit.
Hát ez nekünk szintén nem volt olyan nagy feladat.
Nem, igen. Tehát több is volt idén.
És mit választanál kiemelkedőnek?
Szerintem az Arkangyal éjjel. Uh-huh. Lelőttem?
Hát.
Mert ugye elolvastam az Özvegyet, ami jó volt, de azért nem volt olyan kiemelkedő, ami krimi volt. Akkor ott volt az Obsession, a Nora Roberts-é, meg inkább rejtély volt, mint krimi. És ugye beszéltünk arról, hogy a Jane Steele se váltotta be annyira a hozzáfűzött dolgokat. Tehát úgy olvastam tényleg krimiket. Aztán meg még ott volt a Jó kislány, a Mary Kubicától is, ami egész jó volt, de azért még mindig elmaradt. Ez mindegyike így elmaradt azért az Arkangyal éjjel mögött.
Ja,
úgyhogy hát nálam egyelőre az vezet.
Hát igen. Így kb. Ennyit tudnék én is mondani. Csak más címekkel a lista elején.
A Nick Hornby résznél ott még problémában vagyok. Tehát azt még nem tudom. De azt lehet, hogy előveszek valamit, és újraolvasok.
Én megnéztem a Brooklyn-t az év elején, aminek ő jött a forgatókönyvét, és ugyan nem klasszikusan Nick Hornby abból a szempontból, hogy nem az ő regényéből készült ez az adaptáció, hanem a Colm Tobinnak az Azonos című regényéből, de szerintem zseniális. Illetve így a történet ismeretében számomra kicsit valószínűtlen is volt, hogy miért pont ezt választotta Nick Hornby. Viszont az tény, hogy egy nagyon, nagyon kedves és nagyon finom történet. Nem tudok erről spoilerek nélkül igazából mit mondani, és alapvetően, hogyha megnézitek a tartalmát, nem vagyok benne biztos, hogy én mondjuk megnéztem volna, hogyha nem Nick Hornby a forgatókönyvíró, mert alapvetően nem éreztem olyannak, ami abszolút az érdeklődési körömbe vágna, viszont így visszatekintve nagyon is az. Úgyhogy, ha valaki esetleg ingadozik, akkor ajánlom, hogy adjon neki egy esélyt.
Oké. Jó, nekem még ez meg az Egy lányról, azt hiszem az volt, amit még nem láttam. De jó, hogy mondod, hogy ez nem rossz. Nézd meg egy vlogot. Néztem, de úgy én továbbra se vagyok vlog fan. Néha bele nézek a Jen Campbellnek a vlogjaiba. Ugye ő írta a Weird Things Customer Say in Bookshop. Meg a múltkor végignézegettem egy párat azok közül, amiket mondjuk a Book Riot-on is ajánlottak, hogy jó kis könyves vlogok. De én egy-egy rész, nekem az ugye elég belőlük. Tehát így nem tudnak hosszasan megfogni, és akkor a végén mindig ott kötök csak ki, hogy a YouTube-on nézelődök, és akkor régi John Oliver-eket nézek, meg Mirandát, meg mit tudom én, Honest trailereket. Úgyhogy ez még mindig nem az én műfajom. De megnéztem. Hú, és most nem jut eszembe annak a... Na, majd megkeresem, legalább a linkhez ott legyen, amit neked is elküldtem. Ez a csaj, hogy hogyan csináljunk BookTube-ot. Az nagyon vicces volt. De ez is csak olyan, hogy a következőjét megnéztem, az annyira nem tetszett, de ez az egy rész, ez például teljesen jó volt. Meg van egy lány, aki olyan könyvajállókat csinál, hogy közben iszik. Tehát ilyen spicces könyvajállók. Abból is egy-kettő az olyan cuki volt, de ez is olyan, hogy részt.
Ez mint a Drunk History, nem? Meg a My Drunk Kitchen, a Hannah Hartnak a...
Igen, ez meg a Tipsy Book Reviews, vagy valami ilyesmi volt a címe. Úgyhogy az Éhezők viadalának a második részét, azt hiszem, azt ilyen spiccesen azt adta elő, és tényleg jó pofa volt.
Így nem tudom, én így a filozófiával szoktam azt érezni, hogy vannak olyan részei, amik szerintem is sokkal több értelmet nyernének, hogyha az ember nem józanul gondolkodna róla. Tehát így látom a logikát benne.
Oké. És te mit hoztál ide? Te rendszeresebben nézel.
Mondjuk most egy embert nézek rendszeresen, a Megan Tongest, akit már említettem is korábban szerintem, hogy mindenféle ilyen body positivity és popkultúra témában beszél, mostanában ő is így, vagy legutóbb ő is a Taylor Swift, Kanye West dologról értekezett, úgyhogy ez kicsit már így sok volt nekem, de ő az, akit rendszeresen követek, illetve időnként bele szoktam nézni a Vlogbrothers-be, ugye a John és Hank Green, főleg a Hank Green-nek a videóit szoktam követni, ő azért nagyon sokszor beszél olyan dolgokról, amik, ha nem feltétlenül aktuálisak, de mindig én relevánsnak érzem magam számára, például, hogy hogyan küzdjön meg az ember az általánosabb és specifikusabb szorongásaival, akár a munkával, akár egyéb dolgokkal kapcsolatban, illetve ami az egyik nagyon jó videója az, hogy miért nem lehet mindig a helyes dolgot tenni. Ami egyértelműnek tűnne, hogy a helyes dolgot kell tenni, de hogyha megpróbáltátok már, akkor biztosan tudjátok, hogy ez nem mindig könnyű, és hogy miért szabad időnként engedni magunknak, hogy tegyük a helyes dolgot. Illetve azért én értékelem a YouTube-nak a kitartását, pont az ilyen videós, meg vlogos dolgok terén, mert fogalmam sincs, hogy milyen megfontolás volt, de közel egy évig ajánlgatott nekem mindig, ugyan ez csalás, mert nem vlog, hanem egy YouTube-os minisorozat, de ezt, ahogy mondtam, így közel egy évig ajánlgatta nekem, és folyamatosan feltűnt ugye ott oldalt az ajánlott videók között, és nemrég...
Beadtad.
Igen, annyira idegesített már, hogy mindig ott van, hogy úgy döntöttem, hogy megnézem, és rögtön szerelmes lettem vele, ez is így nagyon randomnak tűnik. Ez a címe, hogy Go Go Boy Interrupted, és ez a sorozat arról szól, hogy mi van, hogyha valaki kiöregszik a hivatásából, amely hivatása pedig ugye a go-go táncosság. És így erre sincsenek szavaim. Too Many Feels szintén egy ilyen rettentően aranyos srác csinálja, aki egyetem alatt ő maga is go-go táncos volt, és ugye nem várta meg, hogy kiöregedjen belőle, de aztán felhasználta ezt az élményt arra, hogy sorozatot írjon, és én mindig ezt mondom, hogy így kell hozzáállni az élethez, nem siránkozni, hanem elmenni asztalon táncolni, és utána felhasználni ezt az embernek a terápia és a mindenféle humoros dolgok írása közben. Úgyhogy abszolút példaértékű számomra az ő munkássága, és köszönöm YouTube, hogy nem adtad fel, és egy évig próbáltam meggyőzni arról, hogy én ezt valóban akarom minden egyéb látszat ellenére.
Uh-huh. És akkor ezt most jönnek a könnyű részek, menj el egy könyvtárba.
Elmentem tegnap, be volt zárva.
Kösz. Én a helyi könyvtárunknál is a Swarmnak a majorja vagyok, nem csak a munkahelyemen, tehát oda is járok rendszeresen.
Boss lady.
Boss lady vagyok, igen. Tehát a több könyvtárba is járok. Aztán így áll meg egy csészeteát. Na ide, elmondanám, hogy igazából nem az idei, hanem tavaly olvastam először erről a nyári teakészítési dologról, hogy ugye hidegen készítsünk teát, tehát ugye hideg víz és be a hűtőbe a teával együtt, és egyszerűen egy isteni teákat lehet így inni, hideg, jeges teát, anélkül, hogy cukrot, citromot, bármit tennél benne, csak maga a tea. És nekem a gyümölcs, elsősorban a gyümölcs teák, meg a rooibosos ízesített teák, szálas teák jöttek így be. Talán éppen a Vaslédinél olvastam először, és erről tavaly, hogy ő így iszogatja nyáron a teát, és akkor kipróbáltam már, de akkor csak valamikor így a nyár végén, úgyhogy ez úgy abba is maradt. Most viszont már nyár elején elkezdtem, és aztán az Origón volt is erről egy cikk, hogy milyen teákkal érdemes, hogy a zöld teát, hogy a fekete teát, hogy lehet ilyen jeges teaként elkészíteni. És most legutóbb a vörös áfonya az, ami nagyon bejött ilyen jeges teának. Úgyhogy én most jeges teáztam.
A Freestyle Love Supreme-nek van egy videója a Cold Brew-ról, erről ugyanezt csak kávéval.
Igen. Bár azt mondta az egyik kolléganőm, hogy a hidegen nem jó inni a kávét, az nem tesz jót. De a tea íz, igen.
Hát én hagyományosan melegen is nagyon sokat meg tudok inni belőle, még így 45 fokban is, úgyhogy ma is csak 5-ször teljesítettem még a kihívást, és okay. Nincs este.
Hazamegyek a meleg után, és ott lesz a hűtőben az áfonyás teám. Itt is ilyen túl teljesítés van. És hát ugye persze a vegyén rész egy kihívás van, az továbbra is az első kivipálandók közt szerepelt.
És ha még nem is az, akkor a váról és a csökkentésben is benne vagyunk, tehát mindenképpen el lehet számolni.
Igen. Na jó, szóval remélem, hogy a hallgatók is legalább ennyire jól állnak a kihívással, és vagy úgy végzik, mint én, hogy több legyet egy csapásra, vagy ilyen nagyon rendesek és lelkiismeretesek, mint a Brigi, hogy könyvtárban nem teázik, mert akkor az már 2-1.
Hát igen.
És akkor 2 hét múlva újból találkozunk, és az nem ilyen mondva csinált téma lesz. Ezt eláruljuk előre. Ha. Úgyhogy akkor 2 hét múlva találkozunk. Sziasztok!
Sziasztok!